Nem láttad?
Nem. De igen, nem. Mi közöm nekem hozzá?
Érdekes dolog Blanche, hogy ezek a parlamenti képviselő urak, akik ezeket a jelentéseket irkálják, mennyire nem értenek a gyakorlati élethez. Aki ezt olvassa, azt hihetné, hogy mi vagyunk a két leggonoszabb, legfukarabb ember a világon. Te, meg én.
És nem igaz? Úgy értem, amit azokról a házakról írnak.
Te! Tökéletesen igaz.
Hát akkor nem a mi hibánk?
Legalább egy kicsit is kijavítatnánk azokat az épületeket. Annyira fel kellene emelni a bért, a szegények utcára kerülnék.
Jó, dobd ki őket, szerezhetünk tisztességes lakókat. Miért kelljen szégyenkeznünk, hogy ilyen férgeknek adunk szállást?
Kicsit szigorú vagy hozzájuk, Blanche.
Gyűlölöm a szegényeket. Legalábbis azokat a piszkos, részeges, rossz hírű embereket, akik úgy élnek, mint a disznók. Nekik is kell szállás, gondoskodjon róluk más! Azt várod, hogy bárki is tiszteljen bennünket, amikor ilyesmit írnak rólunk abban a gyalázatos könyvben.
Jól van, Blanche, látom már, hogy sikerült igazi úrinőt nevelnem belőle.
Miért, megbántad?
Hát, dehogy is bántam meg, kedves lányom. De azt tudod-e, Blanche, hogy az én anyám nagyon szegény asszony volt, és nem a maga hibájából.
Elhiszem, de azok az emberek, akikkel mi jóba szeretnénk lenni, nem tudják ezt. És nem is az én hibám volt. Tehát nem látom be, hogy miért kell nekem meginnom a levét.
Hát ki akarja, hogy te idd meg a levét? Nem tudom, mi lett volna belőle, ha az én anyám nem dolgozott volna, annyit értem. Amikor 15 órát állt a mosóteknő előtt, 15 csilinget keresett egy héten.
Még mélyebbre süllyedtem volna, mint ő. Azt szeretnéd, ha a nagymama iránti kegyeletből olyasféle házba mennék aki, mint ami erről abban a könyvben írna? Tudni se akarok róla. Azért szeretlek, mert úgy neveltettél, hogy magasabban álljak, mint ő. Gyűlölnélek, ha nem úgy neveltettél volna.
Azt hiszem, kislányom, hogy természetes, hogy te így gondolkozol a te neveléseddel. Ez illik egy igazi úrinőhöz. Hát akkor ne vezekedjünk tovább, kislányom. És nem kell panaszkodnod, mert elhatároztam, hogy kijavítatom azokat az épületeket, és egészen másfajta bérlőknek adom ki. Na hát, meg vagy elégedve? Azt várom, hogy a telek tulajdonos is beleegyezzen. Lady Roxdale.
Lady Roxdale?
És azt szeretném, ha a jelzálog hitelező is részt vállalna a kockázatból.
A jelzálog hitelező?
Harry Trench. Úgy van. És ne felejtsd el, Blanche, hogyha részt vesz az üzletben, jó viszonyt kell tartanunk vele.
Meg is hívod ide?
Csak üzleti ügyekben. Nem kell találkoznod vele, ha nem akarsz.
Mikor jön?
Bármely percben itt lehet. Ligcsiz elment érte.
Akkor mindjárt itt lesz. És én? Most mit csinálja?
Azt tanácsolom, kislányom, hogy is el kell gyújni, mintha semmi se történt volna. Aztán menj szépen ki, s adj bennünket nyugodtan tárgyalni.
Jó.
Blas, csak... Nem félsz attól, hogy találkoznod kell vele?
Én? Nem, de...
Papa,
nem megmond neki, hogy itthon vagyok.
Végre ismét összeverődött a régi jó kompánia. Emlékszik, Cocken ura, most nekem dolgozik egy kicsit baráti alapon, és segít a levelezésben. Mondhatnám, ő a titkárom. Mit tagadjam, nincs finom irodalmi stílusom, ezért Cocken ura olyan szíves, megcsinálja helyettem a leveleket, prospektusokat, hirdetéseket, mi egymást. Úgyhogy stílus is legyen bennük. Nem igaz, Cocken? Persze, hogy igaz, miért is nem? És abban is segítségünkre van, hogy rábeszéljük régi jó barátját, Strange doktor urat erre a mostani dologra.
Én nem akarom őt felbeszélni, Gyurcsiz úr, nem? Nálam ez elvi kérdés. Állítom, hogy kötelességet hágja, kötelességet helyrehozatni azokat a fertelmes épületeket, hogy tisztességes és lakható állapotban kerüljenek. Mint a tudományembere tartozol a közösségnek azzal, hogy tökéletesítsd az egészségügyi viszonyokat. A kötelességről van szó, nincs helye rábeszélésnek.
Még a legrégibb jó barát részéről sem.
Én is úgy vélem, ahogy Kakán úr mondja, önnek ez kötelessége. Én elég hosszú ideig elmulasztottam ezt a kötelességet a legszegényebb bérlőkre való tekintettel.
Nem is vitás, uraim, hogy ez kötelesség. Üzleti dolgokban talán én is olyan revesz lennék, mint a többiek, de ami kötelesség, az más lapra tartozik.
Rendben van. De nem látom be, hogy miért nagyobb kötelességem most, mint 4 hónappal ezelőtt. Egyszerűen pénzkérdésnek tekintem az egészet.
Szégyeld magad, Hári, szégyeld magad!
Fogd már be a szádat, te bolond!
Na, nyugalom, nyugalom, titkár úr!
Ragaszkodom Zatom. Hozzá, hogy vonja vissza ezt a kifejezést. Bolondnak nevezek?
Az is vagy, bolond!
Akkor te pedig sült bolond vagy...
Na jó, ez el van intézve. Hadd fejtem ki a véleményemet. Ne fecsegjünk itt össze-vissza mindenféle ostobaságot erről a dologról. Ha jól értem, a Robbins Ralph le akarják rombolni, hogy új utcát nyissanak a Strand felé. Maguknak most az a tipjük, hogy játszunk a kártalanításra.
Ez az, doktor úr, ez az.
Szóval minél mocskosabb egy hely, annál több ért kapunk érte, és minél tisztességesebb, annál több kártalanítás. Tehát mondjunk le a mocsokról, és menjünk rá a tisztességre.
Na, én nem egészen így mondanám, doktor úr.
Nagyon is igaza van, Sartorius úr, nagyon is igaza van. A kérdést nem is lehetett volna kevesebb jó érzékkel és tapintattal
felteni. Nem értek egészen egyet önök, kokérnőm. Trench doktor úr nyíltan veti fel a kérdést, mint üzletember. Én, mint közéleti férfiú, tágabb perspektívából nézem a dolgokat. Haladó korban élünk, az emberek mind jobban és jobban a haladó oldal felé tekintenek. Gyakorlatilag azonban ugyanaz a véleményem, mint Trench doktor úrnak, most sem érezném jogosnak, hogy a jelen pillanatban komoly kártalanítást követeljen.
Persze, hogy nem. És ha követelné, akkor se kapná meg. Na, a helyzet a következő, doktor úr. Nem vitás, hogy az egyházközségi tanács beleköphet az öreg Harry házügyeibe és borsot törhet az orra alá, ha akar. Hát ez a régi szép időben nem számított, hát akkor mi voltunk az egyházközségi tanács. A választásokról senki sem tudott semmit. Mi vagy 10-en összegyűltünk egy szobával, és megválasztottuk egymást. És azt csináltunk, amit akartunk. Csak hogy ez a trükk nem megy tovább. És hogy rövid legyek, az olyan állású emberek, mint maga, meg Sartorius úr, kiestek a buliból. Én azt tanácsolom maguknak, ragadják meg a mostani alkalmat, és szabaduljanak meg az egésztől. Fektessenek bele egy kis pénzt a Krisznáket felüli tömbbe. De csak annyit, hogy a formája olyan legyen, mint egy mintaépületnek. Tudja? A másik felét pedig adják ki nekem. Raktárhelyiségnek, tisztességes feltételek mellett. Az Észak-Temzei fagyasztott birkahús lerakati részvénytársaság számára.
Hogy tudja így egyszerre kimondani?
2 éven belül úgy is mindent lerombolnak, hogy utat nyissanak az észak-déli főútnak. Hmm. És akkor a mostani érték 2-szeresét kapják kártalanítás címén. És csak a javítási költséget kell befektetniük. Ha viszont úgy hagyja a házakat, amint vannak, akkor könnyen meg lehet, hogy rövid időn belül megbírságolják, vagy elítélik, vagy kisajátítják. Ez a legkedvezőbb pillanat.
Pompás, pompás, pompás. Gyurcsiz úr pompásan fejtette ki az üzleti szempontokat. Tudom, hogy erkölcsi szempontokra nálad hiába hivatkoznánk, Harry, de még neked is be kell látnod, hogy Gyurcsiz úr üzleti okfejtése rendkívül meggyőző.
Na miért nem csinálják meg mindezt nélkülem? Mi közöm nekem az egészhez? Én csak jelzálog hitelező vagyok.
Mert van egy kis kockázat is ebben a kártalanítási számításban, doktor úr. A városi tanács megváltoztathatja az új utca irányát. És S ha ez bekövetkezik, a tatarozásra fordított összeg kárba vész. Annyi, mint a kidobtuk volna az ablakon. Sőt, még annál is rosszabb, mert az új épületek kiadatlanul vagy félig kiadatlanul állhatnak. Ön viszont akkor is követelni fogja a 7%-át.
Valamiből csak élni kell.
És non vois pas la nécessité?
Fogd már be a szádat, Billy. Hogy beszélj olyan nyelven, amit magad is értesz. Nem, Sartorius úr, nagyon szívesen beszállnék az üzletbe, ha megengedhetném magamnak, de nem így áll a helyzet, tehát hagyjanak ki belőle.
Már csak annyit mondhatok, hogy maga nagyon bolondos egy fiatal ember.
Mit mondtam, Harry, mit mondtam?
Azt hiszem magáért semmi közelik, Csizu.
Szabad országban élünk, mindenki megmondhatja a véleményét.
Hú van.
Hely, doktor úr, hát hova lett a szegények iránti rokon szembe? Emlékezzék csak vissza, mennyire a szívére vette, amikor először beszéltem róluk. Csak nem lett kegyetlenebb azóta.
Na, hagyja. Ezzel úgy sem megy nálam semmire. A múltkor bebizonyította, hogy hiába lennék szentimentális ezzel a mi kis nyomortanyánkkal kapcsolatban. Hát akkor most meg ne tengessen itt nekem emberbaráti úrokat, amikor azt akarja, hogy megtessem a tőkémet a maga spekulációjába. Megtanultam a leckét. És megmaradok a mostani jövedelmem mellett. Úgyis éppen elég kevés.
Hát, jó, doktor úr. Bánom, nekem igazán mindegy, hogy ön hogy dönt. Azt a pénzt megkaphatom máshonnan is, és kifizethetem belőle az ön jelzálogát. És akkor, miután ön semmiféle kockázatot nem óhajt vállalni, államkötvényekbe fektetheti a pénzét, és kaphat utánuk évi 250 fontot a 700 helyet.
Így jár, aki fukar, Ádi. A jövedelmet kétharmad része egy csapásra füstbe ment, és meg kell mondanom, úgy kellett neked.
Mindez nagyon szép, de azért sehogy sem értem. Ha ezt megteheti velem, miért nem tette meg már régen?
Mert valószínűleg csak ugyanolyan kamatra tudta volna újabb pénzt kapni, és ezzel nem takarította volna meg semmi. Ön viszont ráfizetett volna több mint 400 fontot évente, ami nagyon súlyos dolog, és nem akartam barátságtalanul eljárni. És még most is kész lennék meghagyni az ön jelzálogát, ha a Lipcsész úr által vázolt körülmények nem kényszerítenének az ellenkezőjére. Azon kívül, hát doktor úr, egy ideig én még azt reméltem, hogy érdekeinket a baráti szálaknál is erősebb kötelékek fogják egybefűzni.
Na végre! Kiugrott a nyúl a bokorba. Bocsásson meg, Sartorius úr, bocsásson meg, doktor úr, ne haragudjon meg a merészségemért.